Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Advent második vasárnapján a prédikációs alapigéjét, Malakiás könyvéből a harmadik fejezet első 7 versét a következőképpen. Én majd elküldöm követemet, aki egyengeti előttem az utat. Hamar eljön templomában az Úr, aki után vágyódtok, a szövetség követe, akit kívántok. Jön már, mondja a seregek ura, de ki bírja majd ki eljövetele napját, és ki állhat meg, amikor megjelenik. Mert olyan lesz az, mint az ötvösök tüze, és mint a ruhatisztítók lúgja. Ahogyan leül az ötvös és megtisztítja az ezüstöt, úgy tisztítja meg az Úr Lévi fiait. Fényessé teszi őket, mint az aranyat és az ezüstöt. Akkor majd igazi áldozatokat visznek az Úrnak. És olyan kedves lesz az Úrnak Júda és Jeruzsálem áldozata, mint az ősrégi napokban, a hajdani években. Eljövök majd, és ítéletet tartok fölöttetek. Hamarosan vádat emelek a varázslók ellen, a házasságtörők ellen, és a hamisan esküvők ellen. Azok ellen, akik kizsarolják a napszámost, az özvegyet és az árvát, akik elnyomják a jövevényt, mert nem félnek engem, mondja a seregek ura. Én, az Úr, nem változtam meg, de ti is Jákob fiai maradtatok. Atyáitok idejétől fogva eltértetek rendelkezéseimtől, nem tartottátok meg azokat. Térjetek meg hozzám, és én is hozzátok térek, mondja a seregek ura. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban miről gondolkodunk, miről gondolkodjunk Advent második vasárnapján? Tudjuk, hogy az első gyertya az a hitnek a gyertyája. Nem is akármiben való hitnek. Ugye az ember azt mondja, hogy higgyél bármiben is, az mindenképpen segít. Az első gyertya a megváltásban való hitről szól, nem akármiben való hitről. Arról, hogy Isten már ott az Éden kertjében megígérte Ádámnak és Évának, hogy elküldi a megváltót. A második gyertya a reménységnek a gyertyája. Nem akármiben reménykedünk. A megváltásban való reménységnek a gyertyája. Ebben számunkra nehezen érthető helyzetben, amelyben vagyunk. Mit üzennek a körülöttünk lévő dolgok? Például mit üzennek az árak? Ugye a legtöbb élelmiszernek az ára durván a duplájára emelkedett. A gyülekezet pedig az elmúlt héten kapta meg az MVM-től a villamos energiára vonatkozó árajánlatot a következő évre, amely 8-szoros árajánlat. Lehet, hogy ennyi az értéke annak, amit elfogyasztunk? Mennyi az értéke a kenyérnek, ami éltet bennünket? 360? Vagy 300 forint? Vagy 700 forint? Mennyi az értéke a kenyérnek? Úgy értem, hogy annak a kenyérnek, amely életben tart bennünket. Csupán 700 forint az értéke? Nem hiszem. Ki lehet fejezni az értékét annak, ami éltet bennünket? Ennyiért meg lehet kapni azt, ami életben tart? Ez nevetséges. És tudjuk azt, hogy mások 700 euróért sem kapnak kenyeret. Semmi kenyeret nem kapnak. Ők pedig nem érdemlik meg. Miről van itt szó? Mit üzennek nekünk az árak? Aztán ott van az árstop. Mit üzen nekünk az árstop? Lelkileg, sokkal mélyebben, mint ahogyan erről szoktak vitázni, most akkor fenntartható, nem tartható, jót tesz a gazdaságnak, nem tesz jót a gazdaságnak, fizessünk inkább a piaci árat. Itt nem politikáról van szó most, sokkal többről, túl azon, hogy a kormány próbálja elviselhetőbbé tenni a háború, az infláció hozzánk is begyűröző borzalmát, és tudva, hogy nem biztos, hogy hosszabb távon fenntartható az áraknak a visszaszorítása, mit üzen az árstop? Számomra azt, hogy az Isten árstopot vezetett be az életet tekintve. És itt az üdvösségről beszélek. Nem 70 évről, nem 60 évről, 50 évről, vagy 80 évről. Az életről beszélek, amit így mond Jézus, hogy ő a Zoé, ő az örök élet. Árstopot vezetett be az üdvösséget, az életet tekintve, hol szabta meg az árat? Tudjuk mindannyian a választ, így van? Ingyenessé tette. És ő ezt mindvégig tudja tartani. Mert ez már ki van fizetve. Itt már nem kérdés az, hogy vajon, ha további szankciók lesznek, és tovább mi lesz, mi történik, ő mindvégig tartani tudja, és tartani akarja. Ingyenessé tette a bűnbocsánatot, és az örök életet. Nem tudom, hogy jövőre mennyiből lehet fenntartani a gyülekezet életét, hogy az egyháznak a működését, hogy hányszoros adakozásra van szükség, erre számíthatunk, hogy többszörös adakozásra van szükség. De senki se gondolja azt, hogy az Isten felemelte volna az üdvösség árát. Azt feljebb emelni nem lehet. Meddig emelte az üdvösség árát? A keresztig. Jézus haláláig emelte az üdvösség árát. Elküldte az ő követét, és azért küldte, hogy meghalljon értünk. Soha ne felejtsük el ennek a mondani valóját, amit megfogalmaz az oltárképünk is. És ezért emelhetjük fel a fejünket. Ezért biztat bennünket, most nem tudom már hányszor olvastuk el ezt a mondatot, hogy egyenesedjetek fel és emeljétek fel a fejeteket. És a másik oldalon viszont nem lehet lejjebb vinni az üdvösség árát. Nem lehet nullánál kevesebbet fizetni. És ezért van az, hogy habár Malakiás próféta könyve igencsak kemény, kevesen értik meg egyébként. Mégis van reménysége mindenkinek. Reménység vasárnapja van. Azt mondja például Malakiás, hogy hát könnyel öntözik az Úr oltárát. Sírtok, sóhajtoztok, mert nem tekint már az áldozatra. Nem fogadja kegyelmesen tőletek. Ezt kérdezik, hogy miért nem? Azért, mert az Úr tanúja annak, hogy hűtlen lettél ifjúkorodban elvett feleségedhez. Pedig ő társad, feleséged, akivel szövetség köt össze. Nincsen menekülés. Nincsen üdvösség, nincsen élet, hogy ilyen szentséges dolgot széttörünk. Vagy azt mondja, miből térjünk meg? Ez a szemtelen kérdés Istentől. Ez a pont felolvasott igeszakasz után következik, hogy de ti azt kérdezitek, hogy miből térjünk meg? Van miből megtérni? Azt mondja, becsaphatja az ember az Istent? Ti mégis be akartok csapni engem. Ezt kérdezitek, mivel csaptunk be? A tizeddel. És a felajánlásokkal. Vagy, még ezt is mondja, hogy vakmerően beszéltek ellenem, és ezt kérdezitek, mit beszéltünk ellened? Azt mondjátok, hiába való az Istennek szolgálni. Mi haszna, hogy teljesítettük, amit ránk bízott? Egyre többen vannak, akik azt mondják, hogy én nem akarok az Úrnak szolgálni. Ez egész hiába valóság. szolgál ezután az ember másnak. Vannak nagyon-nagyon riasztó dolgok. Azt mondja egy pszichiáter író, hogy egy alkalommal ellátogatott az Egyesült Államokban egy New Jersey-beli kis gyülekezetbe. Ott volt az egész családja, gyerekeik is ott voltak, a legkisebbek is beleértve, és egy bizonyos Jackson lelkész prédikált, akinek a nevét ő soha nem fogja elfelejteni az ezt követő események után. Ő azt mondta, ez a lelkész, hogy csak hallgassunk és örüljünk, hogy ebben az országban élhetünk, mert ez egy keresztény ország és nem istentelen. Azt mondja, hogy a férjében rögtön felment a pumpa. Azt hiszem, baj lehet valami baj lehet az idegeivel. Felpattant és elkezdett kiabálni, hogy fogja be a száját a lelkész. Mert hozzánk vendégmunkásokhoz semmi joga, hogy többet így szóljon, hogy érezzük magunkat jól ebben az országban. Csak zárójeles megjegyzés, hogy ez mindenütt így van. Nem csak Magyarországon mondják azt, hogy élhetetlen. Az Egyesült Államokban is vannak, aki ezt élik át. Ez nem földrajzi kérdés. Azt mondta a férj, hogy menjen vissza a gyülekezetébe, bárhol legyen is az, és hagyjon minket békén. Ne álljon ott, mintha ő tenne nekünk szívességet. Én már nem emlékszem pontosan, hogy mit mondott ezek után, de felemelte a kis Anna lányunkat, és mondta, hogy őt még soha nem látta orvos, pedig beteg. Nincs pénzünk Annára, se a többire, se saját magunkra. És Isten büntesse meg a gazdákat amiatt, amit velünk meg a többi napszámossal művelnek. A lelkész válaszolt, és ezt mondja, hogy vigyázzunk, ne vádoljuk Istent, ne kritizáljuk őt, ne is panaszkodjunk meg ilyesmi, mert Istennek nem az a dolga, hogy a gazdák viselkedésével foglalkozzon, vagy azzal, hogy hogyan élünk itt a Földön. Isten a jövőnkért aggódik. Na erre azt mondja ez a férj, hogy jövő, a jövő, hát miféle jövője van az én családomnak, meg az én kislányomnak? Felemelte a kislányt, és szinte beletolta a lelkésznek az arcába, és aztán felemelte még magasabbra, egészen a keresztig, és azt mondta, hogy mondja meg az Istennek, hogy jobban tenné, hogyha elhallgattatná ezeket a lelkészeket, akik az ő nevében beszélnek, és ő maga jön el, és megnézi magának, hogy mi van velünk. Ne a prédikátorokkal üzengessen. És ennek a pszichiáternek ekkor esett le a tantusz, hogy a férje mennyire eljutott az igazságig, hogy az Isten, akihez felemelte a keresztig a lányát, lejött a földre, és megnézte magának, hogy mi van velünk. Ez történt. Nem üzenget már, hanem eljött közénk. Rátapintott a lényegre. Hogy miért is járul hozzá a kereszténység leginkább a fájdalom megoldásához. Lejött a földre. Sem a buddhizmus, sem a hinduizmus, sem a judaizmus, sem az iszlám, egyik vallás sem beszél arról, nem tud arról, hogy a mindenható Isten önként magára venni a teremtményeinek a korlátait és a szenvedését. Ezért emelhetjük fel a fejünket. És egyenesedhetünk fel, amikor szembesülünk azzal a sok szörnyűséggel, amely nem jelen van, hanem vár ránk. Amikor majd a népek, hát már most is szerintem tanástalanságukban megdermednek meg a félelemtől, De ami vár ránk, ennek ellenére felemelhetjük a fejünket, mert elküldte az ő ígérete szerint az ő követét. Vannak tehát riasztó dolgok, a megélhetés gondjai, mondja is Jézus az utolsó időkről szóló beszédében, hogy hát ezt ne engedjétek meg, hogy a megélhetésnek a gondjai most itt, mint hullámok, átcsapjanak a fejetek fölött. De nem csak ezek a dolgok a riasztóak, hanem a bűneink, azok még inkább riasztóak. Még inkább elborzasztanak, hogy na jó, hát megélünk még, de mi lesz a bűneimmel? Csak is a reménység ereje éltethet tovább bennünket. A második világháborúban volt egy amerikai tábori lelkész, tengerész gyalogosok között, és ő írja, hogy a második hadosztály Csendes óceán térségében, ahol tudjuk, hogy iszonyatos vesztegségeik is voltak az amerikai csapatoknak, a második hadosztály sok csatát megélt, nagy veszteségeket szenvedett, de mégsem találkoztam egyetlen sorkatonával sem, vagy tisztel sem, aki akár csak egyetlen pillanatig is kételkedett volna a háború kimenetelében. Olyan tengerészgyalogost nem láttam, olyat se láttam, aki megkérdezte volna, hogy hol késik a győzelem, ha már annyira biztosak vagyunk benne. Egyszerűen tovább araszoltunk, míg az ellenség fel nem adta. Hát a háború az most is zajlik, legalább ilyen keményen, csak tekintsünk kicsit nyugatra, vagy tekintsünk a közel-keletre. Sok-sok országba tekinthetünk. A háború az ugyanilyen keményen zajlik Krisztus ellen, óriási erőket mozgósít a sátán. Nem szabad megkérdeznünk, hogy győzünk-e, eljutunk az üdvösségre. Senki meg ne kérdőjelezze, mert Jézus már győzött. Aki eljött, értünk, már győzött. Olvastam, hogy Amerikában a gyógyszereket régebben ugye nem vetették alá olyan vizsgálati módszereknek, mint ma. Így nevezik a mai vizsgálati módszert, hogy kettős vakpróbának teszik alá a gyógyszereket, amikor a kezelő orvos sem tudja, hogy a kísérletben résztvevő betegnek melyik gyógyszert adja, melyik tablettát adja, amivel a valódi hatóanyag van, vagy pedig a placebo hatású anyag, a hatástalan kontrollszer. Az az oka ennek, hogy az orvosnak sem szabad tudnia, mert a reménységnek az ereje olyan nagy, hogy korábban minden új orvosság látványos javulást hozott a betegeknél, függetlenül annak a kémiai összetevőitől. És így nem tudták megállapítani, most akkor valóban jó az a fejlesztés, amely irányba elmentek, vagy pedig nem jó. Mind a kettő, bármelyik hatott, bármelyik új gyógyszer bevetették, és rájöttek, hogy azért, mert nagyon bíztak az emberek, hogy ez az új segíteni fog. Meg az orvosnak a pozitív hozzáállása, a kedves hangja, a mosolya, a bizakodása okot adó viselkedése reményt ébresztett a betegekben, hogy meg fogok gyógyulni. És akkor ezért vezették be ezt az új módszert, a kettős vakpróbát, hogy a kezelőorvos ne tudja olyan nagy bizonyossággal adni. Nem tudja ő sem. Csak egy kontrollszert adok, amely hatástalan, vagy pedig azt, ami gyógyszer. Hogy sokkal inkább objektíven érkezzék meg a vizsgálatnak az eredménye, hogy tényleg az hatott, amelyik a gyógyszer. Hát azt gondolom, hogy ha gyógyszerben, ha orvosokban ennyire tudunk bízni, mennyivel inkább kellene bízni abban a követben, aki eljött Adventben. Sok-sok ilyen orvosi tanulmány van még egy ilyen, amit ide hozok, a megszakadt szív tanulmány, amikor megözvegyült férfiakat vizsgáltak, akiket szívműtéten vittek keresztül, és azt tapasztalták, hogy a megözvegyült férfiaknak a 40%-kal magasabb volt a halálozási arány a szívműtétek után, mint azoknál, akik nem estek depresszióba és nem voltak özvegyek. Tudták, hogy van, aki jön, látogat, velem van, nem hagy el. Ennyire sokat jelentett a lelki kenyér. Ennyire sokat számít. Mert a remény akkor is hat, akkor is életben tart, hogyha irracionális, hogyha nincsen észszerű magyarázat. Dosztojevszkij mondja, hogy azt kell tudnunk nekünk, hogy nem otthon vagyunk, hanem csak látogatóban vagyunk. És hogy van otthonunk, ahová tarthatunk. Ez a tudat adott erőt, életben tartotta azokat a foglyokat, akár a gulágon, akár másut, akik hittek. És aztán ez a gondolat, hogy nem otthon vagyunk, hanem látogatóban vagyunk, vezetett oda, hogy nagyon komolyan bele tudtak kapaszkodni az emberek abba, hogy van élet a halál után. Erősítette bennük ezt a hitet. Nem otthon vagyok, hanem látogatóban. Jürgen Moltmann, ugye ismerős talán a neve néhányunknak, nagy teológus, nagy nevű teológus, az Isten tapasztalatok című művében ír arról, hogy ugye mint német ember, német katonaként hadifogoly lett, és börtönök közt, belga, skót, angol börtönök közt utaztatták, hihetetlen nagy reménytelenség tört a foglyokra. Különösen akkor, amikor rájöttek arra, hogy Németország micsoda szörnyűségeket követett el az emberiség ellen, és nagyon sokan teljesen összeomlottak, megbetegedtek, meghaltak, és azt mondja ebben az Isten tapasztalatok könyvében, hogy ő is majdnem erre a sorsa jutott, majdnem így járt, míg nem aztán belevetette a reménységét a Krisztus általi újjászületésbe, az új életbe, az örök élet reménységébe, és ez mentette meg, ezt tartotta életben. És akkor ezt tapasztalta, hogy ennek van ereje, még akkor is, hogyha irracionális, mert nem volt reménye arra, hogy hazatérnek. Hátat fordított 1948-ban, amikor hazatért végül, hátat fordított a fizikának, és teológus lett. És a legfőbb műve a remény, a reménység fényei lett. A reménység fényei. Az Evangélius magazinban olvashatjuk az ige, vasárnapi igénél egy lelkésztőnek a kezdő gondolatát, amely így hangzik, hogy van önnek unokája? Van önnek reménysége? Akkor tették fel ezt a kérdést, amikor egy fiatal asszonyt, nem fiatal asszonyt, hanem már idősebb asszonyt a kórházban vizsgálták meg, és hát kiderült, hogy rákos. És mielőtt az orvos közölte volna vele a diagnózist, tette fel ezt a kérdést az asszonynak, hogy van önnek unokája? És amikor igenlő választ kapott, akkor mondta el, hogy mi a diagnózis, és a következő mondatot. Asszonyom, bármi következik is, soha, soha ne feledje, hogy van kiért élnie és harcolnia. Azt gondolom, hogy ez az orvos tudta, hogy mit jelent a remény. Tudta, hogyha találunk valamit, találunk valakit az életünkben, és ezt mindenki találhat. Az is, akinek nincsen még gyermeke, vagy nem lesz, vagy nincsen unokája, mindenkinek van valakie, valamie, amiért érdemes élnie, harcolnia. ami miatt lehet reménysége. És mennyivel több, amikor már nem egy unoka miatt kell harcolni csupán, nem egy földi dolog miatt kell harcolni csupán, hanem ott van a megváltó, aki nem csak ebben az életben, az örök életben is reménységet tud nyújtani. Mert nyilván, akinek van földi reménysége, az is előbb-utóbb meg kell, hogy halljon, de amikor ott van az a reménység, hogy én itt csak látogatóban vagyok, és az igazi otthonom ott van, az mindent visz. Az a reménység mindent visz. Aki jön, aki eljött a házasság törőkért is, ugye ezt olvastuk itt a Malakiás könyvében, hogy hát nincs reménysége annak, aki elhagyja a hűtlenül a házastársát, vagy aki becsapja az adományaival, egyház fenntartói járulékával az urat, aki mit csinál? Számon kéri az Istent, annak nincsen reménysége, és ezekért az emberekért jött az Úr Jézus. Figyeljük meg, ezekhez az emberekhez megy. Ezek az emberek jönnek hozzá. Ezeket az embereket részesíti bűnbocsánatban. Jézus hozzájuk ment, és mégis megmentette őket. És ezért mondja, hogy emeljétek fel a fejeteket. Ha a kémiai szerekbe, emberekbe, unokákba vetett hit ilyen jelentős, akkor mennyivel inkább jelentős az Isten fiába vetett hit? Ő a remény, ő az élet fája, akitől el lett szakítva az ember a bűnbeesés óta, de akiből mégis táplálkozhatunk, ő az élet fája, belőle táplálkozhatunk az úrvacsorában. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy amikor te hirdetted az örömhírt az elveszetteknek, bűnösöknek, akik úgy érezték, hogy nem lehet már rendbe tenni az elrontott életet, és nincsen már megújulásra, nincsen már bűnbocsánatra lehetőség, mégis úgy hirdetted nekik az örömhírt, hogy elhitték, és remény élet bennük. Segíts, hogy mi is elhiggyük, remény gyújjon a mi szívünkben, hogy te megmentettél. Akárhogy is romlott el az elmúlt néhány év, vagy évtized, te ott vagy, és megmentettél. Köszönjük neked, hogy eljöttél, és hogy ez a remény bennünket is megment. Amen.